Néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Thank you.
hogyan lehetséges, Urunk, eljutni Te hozzád? Hogyan emelkedhetne fel a mi lelkünk a Te magasságodba? Olyan mélyre kerültünk bűneink miatt, mulasztásaink miatt. Az egész lényünknek egyetlen olyan alkotó része nincs, ami ne került volna a bűn hatása alá. Itt vagyunk azért, Urunk, előtted, a gonoszságban gyönyörködő értelmünkkel. Beteg és sokszor szétzilált érzelmi világunkkal. És ami beteg akaratunkkal, amelyik a bűn szolgaságában vergődik, addig, amíg oda nem jössz hozzánk, le nem vered a bennünket megkötöző bilincseket, hogy meghalljuk a te kedves szavadat, amikor azt mondod nekünk, jöjjetek ki, lépjetek elő. És akkor kezd énekelni a lelkünk, akkor magasztal és dicsér téged. Mert olyan a dolog, hogy olyan nyereséget talált. Elmondhatjuk, hogy hát a jobbodon gyönyörűségek vannak örökre. Hálát adunk neked, mert a lábunk alá kősziklát helyeztél. Magasztalunk azért, mert kivontál bennünket a pusztulás verméből, a sáros fertőből. Dicsér téged a mi lelkünk, és újjong és énekel, mert új éneket adtál a mi szánkba, a mi Istenünk dicséretét. És hálát adunk neked az Úr Jézusért, a legnagyobb ajándékért, édes atyánk, akivel megajándékozhattál bennünket, amikor szeretted ezt a világot, és benne bennünket. Köszönjük a benne elnyerhető életet. Köszönjük, hogy ő maga az élet, és közölte magát velünk. És köszönjük az örök életet, amelyet oda ajándékoztál mi nekünk. Kérünk azért, ne engedd, hogy egy is legyen közöttünk, akit ne érintele most a jövendő világ ereje. Ne engedd, hogy egy valaki is megkeményítse a szívét itt közöttünk, miközben hallgatja az igét. Hogy lehessünk a te gyülekezetednek lelkiképpen is tagjai, egy közösség, akik egy szívvel, egy lélekkel dicsérünk és magasztalunk téged. És elfogadjuk azokat az áldásokat, amiket készítettél a mi számunkra. Megmutatjuk, Urunk, betegeinket, eléd hozzuk betegségeinket, sok testi, lelki nyomorúságunkat. Könyörgünk azokért, akik a gyászban vergődnek, légy nekik vigasztalójuk. Akárkik vagyunk, akármilyen állapotban vagyunk is itt, add azt az ígét, amire éppen szükségünk van ezen az estén, és ragyog testvér közöttünk a te dicsőségedet. A Jézus Krisztus nevéért kérünk. Amen. Kérek, ezen az estén a János Evangélium 10. fejezetéből olvasom az igét, a 28. verset, a János Evangélium 10. fejezetéből, a 28. vers első részét olvasom, amelyik így hangzik. És én örök életet adok nékik. Ezen az estén az örök életről szeretnék ti nektek szólni, illetve arról az életről, ami csak a hívőké, ami az Úr népének közös jellemvonása. Hiszen ezen a imahéten azt vizsgáljuk, hogy melyik az igazi nyáj, és az igazi nyájba tartozóknak mik a közös jellemvonásai. Nos, egyik jellemvonása azoknak, akik Krisztushoz tartoznak, hogy elnyerték az életet. Ugyanaz az élet van bennük, mint ami Krisztusban. Ez tehát a téma, amit nekem kijelöltek, aminek alapján szeretnék szólni ti nektek az Istenből való életről. Isten az élet ura. Ezért mondja Zsoltáros boldogan és felszabadultan, nálad van az élet forrása. És már régen a természettudós Pasteur megmondta, hogy élet csak életből származik. Nos, ez történik, Istentől származik minden élet. De nem úgy származik itt a Földön Istenből az élet, hogy valamiféle isteni kiáramlás történik, tehát nem egy isteni emanáció által keletkezik a Földön az élet, mert ha így lenne, akkor a mindenség egy lenne, az istenséggel. És akkor a régi természetvallások, meg a természetmisztikák támadnának fel a mi képzetünkben is. Nemrégen került kezembe Jókai nagyszerű kis regénye, a Damokosok című regény, amelyben a krími tatárok fogságában vergődő főhős meghallja a Ázsiából odahúzott asszony csábító szavát, aki saját hazájába akarja elvinni ezt az embert, ahol, mint ő mondja, minden csodálatos, minden olyan szép, mert a fák, a füvek, az erdő és a patak csobogása minden tele van az istenekkel. Ez az a bizonyos természetmisztika, ami akkor keletkezik, hogyha azt hiszi az ember, hogy Isten úgy ad életet, hogy mint egy önmaga beleterjeszkedik ebbe a látható világba, és azzal egyé válik. Isten nem így adja az életet, hanem ő maga létrehoz egy rajta kívül levő valóságot, amelyik Isten nélkül nem létezik, hiszen Isten a hatalma szavával tartja fenn ezt az egész mindenséget, amit teremtett, amelytől függetlenül viszont Isten létezik. Egy létező valóság. Isten az élet ura, életet ad. Úgyhogy teremt egy létező világot. Ez a mi világunk. Isten egy életet ad az állatnak, meg életet ad az embernek. Vegetatív, élő, itt a Földön egzisztálni tudó lelket ad, a létezést létrehozza, és azt fenntartja. Az állatnak is van világi, evilági léte, de ez nem értelmes lélek. Ebben a zárt evilágiságba tartozó oktalan az állatnak a lelke. Volt egy kedves macskánk, sajnos a napokban elpusztult. Bármennyire szerettük is, vagy kedveltük is, nem gondoljuk, hogy az örökké valóságban viszont látjuk. Hiszen csak e földi élet volt benne, amely léleknek nem is nevezhető, ki lehelte páráját. Isten azonban életet ad az embernek is. Az élő Isten életet adott az embernek, élő lényt teremtett, és ennek az embernek már van személyisége, egyénisége, van túlvilági vonatkozása, amit Kierkegaard, a dán filozófus így mondott, hogy az ember transzcendens lény. Isten tehát ajándékozza az életet. És én most az életről, az Isten által ajándékozott életről beszélek ti nektek. Ráadásul olyan életet ajándékozott Isten az embernek, amelyik örökre él. Halhatatlan lelket ajándékozott Isten az embernek. Az ember halhatatlan. Pál apostol azonban azt mondja a Timóteus levélben, hogy egyedül isteni a halhatatlanság. Akkor hogy mondhatja, hogy mi halhatatlan lelket kaptunk? Isteni egyedül a halhatatlanság, és mi is halhatatlanok vagyunk. Különbség van a kettő között. Mert amikor azt mondja a Biblia, hogy isteni egyedül a halhatatlanság, akkor Isten lényegi tulajdonságáról beszél. Nem is értjük voltak éppen, hogy miért teszi ezt a szót, még tagadó formában is, a halállal kapcsolatos szót, Isten mellé, Pál apostol, hiszen a halál kérdése, meg a halál fogalma, az kimondottan a mi teremtett világunkhoz és hozzánk kapcsolódik, Istenhez nem férhet közel sem, ez még tagadó formában sem. Hiszen az emberek élnek, aztán meghalnak, születnek, aztán temetünk, és ezen kívül, az emberek világán kívül levő valóság az Isten léte, aki mindentől függetlenül él, így mondják, hogy a zenitása van, mindentől független valósága van. Erről beszél az evangélium, hogy az Isten fiának és Istennek élete van önmagában. És bizonyára mindjártunk beszél erről, mondja, hogy Istené egyedül a halhatatlanság, mert mi nem is tudunk csak ezekben a kategóriákban gondolkozni, mert ugyanakkor a mi létünk meg a halál nélkül elképzelhetetlen, mert egy ember által bejött a bűn a világra, és ezáltal a halál is. Tehát minden különbözik az Isten halhatatlan lénye és élete, az Isteni halhatatlansága emberitől. Abban, hogy az Isten halhatatlansága az ő lényegi tulajdonsága nekünk meg úgy teremtette. Nekünk teremtetett tulajdonságunk. Bennünket azonban úgy teremtett, hogy mindig meglevő lények leszünk. Egy végszűnő, nem tudó életet ajándékozott Isten minden embernek. Ami nem ér véget a halállal, hanem olyan csodálatos életet teremtett, hogy az tart tovább a halál után, és egy más létformában. Tudjuk persze, hogy a pogány vallások is beszélnek az ember halhatatlanságáról, így a görögök is. Minden különbözik a görögök halhatatlanság tanítása a Bibliától. A régi antik felfogása a halhatatlanságról azt tanította, hogy az embernek a lelke végtelen. Hátra is, meg előre is. Végtelen. Nem volt kezdete, és nincsen vége. Ha Krisnásokkal beszélünk, ők is hisznek a lélek halhatatlanságában, illetve úgy képzeljük el ezt az egészet, hogy van egy isteni, egy túlvilági, egy örökkévaló lélek, egy életerő, egy fluidum, egy energia, valami szellem, ami átmegy ezen a mindenségen, és átmegy egy emberen, aztán életeti, átmegy egy állaton, azt is életeti, aztán megint egy emberen, így végighúzódik a világtörténelem során, és mindig megelevenik egy-egy földi lényt, aztán megy tovább. Ez a lélekvándorlás tanítása. Aminek az alapja az, hogy mindig volt a léleknek eredete, mert a lélek halhatatlan. Most a Biblia szerint nem így van. Az emberi lélek halhatatlan, de volt kezdete. Mert Isten, amikor neki kedves volt, az ő teremtő jókedvében teremtett egy embert, és teremtett neki testet, és teremtett neki lelket is, és pedig örök életre teremtett, örök létre teremtette az embert. Azon nem voltunk. És a nem létezőket hívta elő, mint létezőket. Ebben hitt Ábrahám is. Tudnék, Ábrahám abban az Istenben hitt, aki azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. A különbség tehát az Isten halhatatlan élete, és az ember meg nem meghalni nem tudó élete között, mármint hogy megsemmisülni nem tudó élete között az az, hogy soha nem volt, hogy Isten ne lett volna. De olyan volt, hogy én még nem voltam. Ez tanulmányilag azt a megfogalmazást kívánja, hogy Isten pre-existens, korábban volt existens, most is van, és post-existens, mindig lesz. Ő önálló, mindig meglevő valóság. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Mi pedig soha nem rendelkeztünk pre-existenciával. Nem volt korábbi létünk, ami létünk akkor kezdődött, amikor Isten megteremtette és életet ajándékozott nekünk, aminek azonban mindig lesz folytatása, mert Jézus azt mondta, hogy a lelket meg nem ölhetik, és Zwingli azt mondta a kappeli síkon, a testet megölhetitek, de a lelket nem. A mi lelkünknek, életünknek tehát van egy ajándékozója, Isten, aki szólt, és mi lettünk, létrejöttünk, de azelőtt nem voltunk. Tehát hazugság, mondhatom. Az emberiség becsapása az, amikor valaki a lélek vándorlás tanítását mondja. Most az élettel kapcsolatban kell erről beszélnem, mert megdöbbenve tapasztalom, hogy az emberek lassan elkezdik hinni a lélekvándorlás tanítását. Minden vonalon oda érkezik az ember, ez a gondolat, mint az emberek észrevétlen hitelt adnak ennek a óriási hazugságnak. Említsem Roald Dahl egyik kis novelláját, amikor a férfi és az asszony zeneszerető, különösen az asszony, és amikor úgy emlékszem Chopin-t játszik, akkor a macska nagyon figyel, mert a Chopin szelleme van benne. Vagy említsem azt a lengyel festőművészt, aki így nyilatkozott, hogy ő biztosan tudja, hogy a korábbi életében Napóleon katonája volt, részt vett Waterloo-n a nagy csatában, és ott vesztette az életét. Vagy a rádióban bemondja egy orvos, hogy azért vannak egész biztos olyan fantasztikus gondolatai, mert a korábbi életében évezredekkel ezelőtt valamikor a Himalája tövében élt és gurú volt. És az emberek elhiszik, mert egy orvos mondta. Vagy egy református lelkész, aki parapszichológiát tanult Párizsban. 10-15 évvel ezelőtt lehetett ez a találkozáson vele. Nagyváradon a református lelki gondozó szolgálatot végezte. Ő mondta az előadásában azt, és meggyőződéssel vallotta, bizonyítottnak vélte a lélekvándorlást, mert az a hölgy, akit hipnotikus álomban visszavezettek a korábbi életében, amikor a férfi stádiumba jutott, akkor ugye a bajuszát megsimogatta. Ez volt a nagy bizonyítéka. És az emberek hajlamosak arra, hogy elhiggyék, vagy az magát kereszténynek teszes, mint ős Turáninak valló pszichiáter ismerősöm elmondta, hogy hipnózisban reinkarnációs élménybe segítette át az egyik paciensét, aki a korábbi életét megtapasztalta, és hihetőnek egy pszichiáter mondta. Csak mi tudjuk keresztjének, hogy egy óriási hazugság, hogy nekünk nem volt korábbi életünk. Bennünket Isten teremtett, amikor neki jónak tetszett. Azt mondta, hogy legyen és lett, és ő tudta és megtervezte, és megformálta aztán a mi lényünket, hogy milyenek legyünk, mert Istennek terve és elképzelése van velünk kapcsolatban, és megteremtett, és örök életre teremtett, és egy-egy személyiség, egy individuumnak teremtett, felelősséggel teremtett, és úgy teremtett, hogy a halál pillanatában oda kell állnom, és számot kell adnom Isten előtt arról, amit cselekedtem itt, jót vagy gonoszat. Minden ember él tehát a halál után is. De nem nevezhető mind a kettő örök életnek, mert a Jézus nélkül élő és meghaló ember borzadásul lesz mindenki számára, mondja Ézsaiás az könyvének utolsó fejezetében. És noha tovább él a halál után a Krisztus nélkül élt és meghalt ember, ilyen nagyon szomorú leírások jellemzik, hogy a tüzük meg nem alszik, a férgük el nem hal. És a példabeszédek könyve azt mondja, hogy amikor az istentelenek feltámadnak, akkor keresni kell az embert, mert nem ismerünk rájuk. mert az ember él a halál után, és az is él, akit Krisztusban hitt, és őt szerette, és őt követte, boldogan az ő országában. Halhatatlansággal teremtett testvérem, hol fogod tölteni az örökké valóságot? Isten tehát jókedvében az ő életéből életet ad, és életet teremt. És teremtett egy olyan különleges életet is, ami annyira fontos, hogy még a görög külön szót is használ rá. Mert a görögben halljuk azt a szót, hogy biosz, ebből jön a biológia, minden embernek van biosza. És van egy másik különleges szó, a János evangélium egyik kulcs szava, az a zóé. Ez szintén életet jelent, de jelenti az örök életet. Ami Jézus Krisztusban jelent meg. És ami csak Jézus Krisztusban lehet elnyerni. Ez az, amiről Jézus így revelál. Én vagyok az út, igazság és az élet. És ez az élet csak Jézus Krisztusban található. Most ezen az estén is vizsgálva azt, hogy melyik az egyetlen igazi nyája, melyik a Krisztus nyája, és annak a juhai, milyen közös tulajdonsággal rendelkeznek, most azok tartoznak Krisztus nyájába, akikben ez az élet benne van. Akik életüknek egy adott pontján megkapták, mert ez is egy külön isteni kreáció, teremtése, kreatív cselekedetre van szükség, hogy Isten az a végtelen jó kedvéből, és örökkévaló irgalmából és szeretetéből odálljon mellénk, elénk, és azt, hogy legyen, és belénk teremtse ezt az isteni életet, ami örök élet, ami különbözik minden más élettől, amit a Földön található. Hogy örök életet adjon mi nekünk. Nos, ez az ismertetőjele minden kereszténynek, aki valóban Krisztushoz tartozik, hogy örök életet nyert. Erre az örök életről egész röviden annyit, ez a megváltott élet. Másodszor az Istenhez tartozó, harmadszor rombolhatatlan élet. Ez a megváltott élet. Ez egy olyan élet, testvérek, amire az a jellemző, hogy már váltságot talált. Mert odállt mellünk a megváltó, és megbocsátotta a bűnünket. Ő váltságot talált, és nekünk ezt elmondta, nekünk ezt kijelentette. Olyan szomorúan olvastam most a teológiai szemlében azt a cikket, amit egy neves professzor írt, amiben minden erejét bevetve fényesen bizonyítani akarja azt, hogy a Jób könyvének a 33. fejezetében nem a megváltóról van szó, hanem egy emberről. És erre rászánt rengeteg időt, meg papír, energiát, hogy nem a megváltóról van szó, pedig a Jób 33-ban arról olvasunk, hogy amikor ez a szegény ember, aki már a csontjait látja, akinek a húsa leaszott róla, akinek lelke közeledik a halál angyalához, az ilyen már ingorodik a kedves ételétől, beáll a fordulat, ott áll mellette a közbenjáró, ezt így lehet fordítani, a közbenjáró egy az ezer közül, és azt mondja neki, hogy váltságdíjat találtam. És ezután hangzik el ennek az embernek a bizonyságtétele. Megváltottad lelkemet a sírba szállástól, és egész valóm nézi a világosságot. Mert odállt mellé a megváltó. És azt mondta, váltságdíjat találtam. És akkor megváltozik az ember élete. És ereje ismét erőtől duzzad, és énekel, és Isten magasztalja, vétkeztem, de az Isten nem a bűnei szerint bánt velem, mert odállt mellé a megváltó, és adott neki új életet, egy igazi bűnbocsánattal eltöltött életet, ami megváltoztatja az egész ember életét. Hidd el, testvérem, annál nagyobb erő nincs, mint amikor valakinek Krisztus azt mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid. Akkor olyan erők szabadulnak fel, amiket azelőtt nem ismertünk, akkor megváltozik az embernek az egész lénye. Most az örök élet, amit nekünk ad az Úr, annak az a jellemvonása, hogy egy bűnbocsánatot nyert élet. Istenhez tartozó élet, ez pedig abban látszik, és itt tudom összekapcsolni a nekem adott témával, hogy ugyanaz az élet van bennünk itt a Krisztusban, abban látszik ez, hogy Istenhez tartozó életed az örök élet, mert isteni erők hatják át az embert, Nem csak megízleljük, hanem valósággal megtapasztaljuk az eljövendő világ erőit, és az Istennek a szent lelke átjár teljesen és átformál bennünket, hogy hasonlóká legyünk ő hozzá. Ez az örök élet. Hadd mondjam el, testvérem, ezt az örök életet, a bocsánatot nyert életet, és Istenhez tartozó életet egyedül Jézus adja. Hogy hangzik az igénk? Én örök életet adok nekik. Kérd Jézust, és adja szemrehányás nélkül azt az életet, amiről aztán kiderül, hogy ez romolhatatlan, mert a mi külső emberünk megromlik. A belső ízen napról napra újul. És hogyha mi földi sátorházunk elbomlik is, a bennünk levő örök élet nem szűnik meg. Talán most még kicsi a kezdet, mi nagy lesz és beteljesedik az ő országában. Amikor majd eljuthatunk ő hozzá, az élet eredőjéhez, magához, Istenhez, és elmondhatjuk, nálad van az élet forrása, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak mindörökké. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk ezt a csendet, és azt, hogy a csendben beszélgetsz velünk. Közöld velünk gondolataidat. Olyan tiszták, olyan igazak, olyan drágák számunkra az ige beszédei. Köszönjük, hogy olyan kincset találunk valahányszor, a te szavad fel cseng a mi szívünkben, amihez fogható nincs sehol ebben az életben. Köszönjük, hogy ezek a beszédek eljutnak a mi bensőnkig, hogy belül formálnak, alakítanak bennünket. Köszönjük, hogy most is a te gondolataid, a mi gondolatainkat elérték. Feszegetik azokat a neked nem tetsző gondolati rendszereket, amelyeket felépítettünk. Nyitogatod azokat a zárakat, amik akadályozzák a te kegyelmet, szabad áradását a mi életünkben. Köszönjük Istenünk, hogy a hatalmasan munkálkodsz bennünk. Győzd le bennünket. Védj hatalmat a mi szívünk és lelkünk fölött. És közben ajándékozz nekünk, ha még nem adtad volna azt az új örök életet. Lépj a te bűnbocsátó kegyelmeddel oda azokhoz, akiknek erre szüksége van. Valamennyiünkhöz, Urunk. Oldj fel bennünket ismét, hogy felszabadult szívvel és lélekkel tudjunk örvendezni annak az életnek, ami benned jelent meg, Úr Jézus Krisztus. Még majd egyszer eljuthatunk a te országodba, és téged áthatunk, dicsérhetünk és magasztalhatunk, mert nálad van az élet forrása. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg mi nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke, legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki. Soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Amen.